Kedves testvérek, a Naamán történetének a végéhez érkeztünk, ennek a négy vasárnapi sorozatnak az ívét gondolom végigkövettük, és azt mondhatjuk, hogy sok mindent tanulhattunk ebből a régi történetből. Ha figyeltünk, megtanultuk, hogy hogyan olvassák a keresztények az Ószövetséget, mint egy magukra ismerve annak a szavaiban, már egy előzetes megértéssel, amit a Krisztusban nyertünk, egy előzetes bizonyossággal, előzetes hittel, és így ismerjük fel mindazt, hogy ez rólunk szól, és hogy mi szól ebből mi rólunk. Nyilván van egy szó szerinti értelme az Ószövetségnek, azt meghagyjuk a zsidó testvéreknek, övék ez a Biblia, és van egy lélek szerinti értelme, amely a felismerés, az önmagunkra ismerésnek az ajándékát adja nekünk. És így ismertünk aztán a világra, a beteg világra, Naamánnak a betegségében, a bélpoklosságában, a leprában, amely az érzéketlenségben mutatkozik meg, és így ismertünk a népünk betegségére, amelyek ezernyi jelét látjuk, és most az elmúlt hétfőn hallottam egy rádió interjúban egy újabb adatot, amely elszomorított, és ezt a diagnózist erősítette, amelyet hallottunk az első prédikációban, hogy 40 európai és a környező országból vett mintán vizsgálták a népnek a lelki állapotát, és volt egy olyan kérdés is, hogy az elmúlt egy hónapban hány embernek segített? És mit gondoltok, hogy a magyarok hányadikak lettek a 40-ből? A 40-edikek. 40 országból mi vagyunk az utolsók, akik a legkevesebb embernek segítettünk az elmúlt egy hónapban. Micsoda érzéketlenség, micsoda szomorúság, micsoda lemondás. Milyen lelki állapot ez? Valóban a leprások világnapján, ez éppen ma van, gondolhatunk a mi betegségünkre is így, lelki értelemben az érzéketlenség betegségére, amikor nem érezzük a fájdalmat már a végtagjainkban, amikor nem érezzük azoknak a fájdalmak, akik a kívül vannak a periférián, és nem is érezzük, hogy segíteni jó lenne nekik, és hogy akkor magunknak segítünk, ha nekik segítünk. Igen, ez a világnak az állapota, és hallottunk az egyháznak a lehetőségéről, a bizonyságtétel lehetőségéről, hogy tudunk egy jó hírt, hogy nem kell ennek így maradnia, hogy van lehetőség a gyógyulásra. És aztán hallottunk az akadályokról, amelyek a gyógyulás akadályában állnak, és éppen ezen a mai vasárnapon is ezt erősítjük meg, és erről hallunk igazán, mint a legfontosabb üzenetről ebben a történetben, hogy hogyan is lehet megtisztulni, hogyan is lehet újjá lenni, hogyan is lehet újjá születni, hogyan is lehet egy új életet kapni, és hogy mi akadályoz meg ebben minket. És valóban, ahogy énekeltük is, és olvastuk is, hallottuk is a 19. Zsoltárban, ez az emberiségnek ős bűne, az Istentől való eltávolodásuknak a lényege ebben a szóban foglalható össze, hogy azt gondoljuk, hogy minden, de minden a világon rólunk kell, hogy szóljon. Ez az akadály, ez az igazi akadály, ez a legnagyobb akadály. Hogy úgy gondoljuk, hogy minden, de minden rólunk szól. Hogy rólunk szól a földrengés, hogy rólunk szól a betegség, hogy rólunk szól, és rólunk kell, hogy szóljon minden ezen a világon, és ha nem rólunk szól, vagy nem úgy szól rólunk, ahogy azt szeretnénk, akkor meg vagyunk sértődve, akkor elkezdjük hibáztatni az Istent, aki a világ ura, de csak ilyenkor jut eszünkbe, és ilyenkor törődünk vele. Mert azt gondolnánk, hogy nekünk kéne mindent rendelkezésünkre bocsátania, ez lenne az ő dolga, mint hogyha Isten értünk lenne. És az örömhír az, hogy ez nem így van. Hogy Isten nem azért van, hogy értünk legyen, hogy nekünk jó legyen, hogy nekünk mindenünk meglegyen, hanem a jó hír az, hogy mi vagyunk az Istenért. Ez a fordulat, ez a nagy fordulat ebben a történetben. Hogy ebből a rettenetes elképzelésből, amikor azt gondoljuk, hogy minden, de minden rólunk szól a világon, átléphetünk egy új életbe, amikor azt gondoljuk, hogy nem. Istenről szól minden. És ez nekünk, higgyétek el, sokkal, de sokkal jobb. Ekkor találjuk meg az igaz életünket, ha ezt felismerjük. Hát ez történik meg itt a Naamán történetének a végén. Ez a fordulat, ez a csoda. Hiszen amikor oda megy, akkor ugye próbálkozik a maga elképzeléseivel, hogy hogyan is kéne ennek a gyógyulásnak végbe mennie. Egyből a királyhoz megy, vagy ő parancsolja meg a szolgáinak, hogy gyógyítsák meg a betegségéből. Aztán oda kocsizik a prófétához. Ott arra vár, hogy majd kijöjjön hozzá, és rátegye a kezét a beteg részre, és ráolvasson erre a betegségre. Lehet érezni, lehet látni a történetből, hogy minden, de minden körülötte forog. Úgy gondolja, hogy az egész történet róla szól. Minden körülötte kell, hogy forogja. És lehet, hogy a betegsége is éppen ebből adódik. Ezért válik ilyen érzéketlenné, mert azt hiszi, hogy az számít, hogy mit gondol ő magáról, és hogy őróla mit gondolnak mások. És ahogy ebben él, és ez egyre fontosabb lesz, egyre inkább mutatkoznak a jelei annak, ami eltávolítja a többiektől, és amely undorítóvá teszi az életét, ami megrohasztja, amely magányossá válik, mert belül, a lelke mélyén valójában magányos. Mert amikor valaki azt gondolja, hogy mindenkinek neki kell, hogy szolgáljon, és csak az számít, hogy mit gondolnak róla a többiek, akkor az rettenetesen magányossá teszi az embert. És úgy gondolja, hogy ha már valamit a betegségével kapcsolatban tenni kell, vagy történnie kell, akkor hát legalább neki is meg kéne tenni valamit. És legalább valami látványosabb módon kéne meggyógyulnia. Ne a Jordánba fürödjön meg, hanem a Damaszkusz folyóiban, amelyek egyrészt tisztábbak is, mert mégis jobban illenek egy hadvezérhez. Mert még ez is róla szól, hogy hogyan is gyógyuljon meg. Mert ő előírná a módját is ennek a gyógyulásnak. Hogy az emberek, amikor látják, akkor azt mondják, hogy igen, hát egy hadvezérnek így kell meggyógyulnia. Rettenetes betegség ez. Van egy mese egy békáról, amelyik egy tóban lakott, de a tó kezdett kiszáradni. És azzal fenyegette, hogy el fog pusztulni, de tudta, hogy a hegynek a túloldalán van egy folyó, amelynek nem fogy ki a vize, és oda kellett volna valahogyan eljutnia, de hát ő sohasem tudott volna a saját lábán odáig elvánszorognia, főleg ilyen legyengült állapotában. És akkor kitalálta, hogy rábeszél két kis madarat, hogy fogjanak a csőrükbe egy ágat, és ő majd ráharap az ág közepére, és azok elrepülnek vele oda a folyóig. Így is lett, fölemelték a békát, és ahogy repülnek a mező fölött, egy legelésző tehén fölnéz, és csodálkozva megkérdezi, hát kinek jutott eszébe ez a fantasztikus ötlet? És mondja a béka, hogy nekem. Hát ez az, amikor minden róla szól, az emberről. Amikor fontos neki, hogy mit mondanak a tehenek, a legelésző tehenek a mezőn, és el kell mondaniuk, hogy nekik milyen fantasztikus ötleteik vannak. Így nem lehet. Így nem lehet meggyógyulni, csak lezuhanni lehet és elpusztulni. Igen, az emberek, mi szeretjük, hogyha minden rólunk szól, és szeretjük, hogyha mi is hozzátehetünk valamit a gyógyulásunkhoz. Amerikában az 50-es években kihoztak egy tortaport, amire az volt rájövő, hogy a tökéletes tortapor, mert nem kellett hozzá más, csak egy fél liter víz. Összekeverték, be kellett tenni a sütőbe, és megsült a csodálatos, a tökéletes torta. És senki nem vette a tortaport, mire kihoztak ugyanazt más felirattal, szintén tökéletes tortapor volt, de hozzá kellett tenni egy tojást, és azzal összekeverni, és úgy megsütni, és akkor fogyott, mint a cukor, ahogy mondani szokták. Mert az emberek szeretik, hogyha ők valamit hozzátehetnek a tökéletességhez. Van bennünk egy ilyen vágy, és nyilván lelki értelemben is mutatkozik ez a Naamán történetében, hogy ő hozzá akar valamit tenni. Tehát ő is részt akar venni, ő is fontos akar lenni ebben a történetben, hogy úgy legyen minden, ahogy azt ő elképzelte, ahogy azt ő kitalálta, hogy milyen lenne egy igazi, egy tökéletes gyógyulás. De az élet az nem rólunk szól. Nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt mi elképzeljük, hogy tökéletes legyen. És jó, hogy nem úgy történnek. Mert így tanuljuk meg a nagy leckét, az igazán a legfontosabb dolgot, hogy az életünk Istenről szól, ez a világ róla szól. Ez a világ az ő dicsőségének a szintere. És Isten ezzel törődik, ez az ő legfőbb gondja, hogy hogyan tudja felmutatni az ő dicsőségét. Meggondoljátok, hogy azért, mert neki ez olyan fontos lenne. Mert hogy neki ilyen kisebb rendűségi komplexusai lennének, és mindenáron villogni akar, és a dicsőségét mutogatni, hogy magát is erősítse ezzel. Nem. Istennek nincsenek ilyen gondjai. Ő önmagában is dicsőséges. De azért akarja felmutatni az ő dicsőségét, mert ez a mi boldogságunk, ez a mi biztonságunk. Ez jelenti azt, hogy ha az ő dicsősége megjelenik itt a Földön, akkor tudjuk, hogy nem véletlenül történnek velünk a dolgok. Tudjuk, hogy van célja az életünknek. Tudjuk, hogy van ennek a világnak ura, aki kezében tartja az eseményeket, és célhoz fogja őket vezetni. Az Istennek a dicsősége, ha megjelenik, akkor az emberek megkönnyebbülnek. Egy lelkipásztor írta, hogy kedves barátja súlyos beteg lett, rákos lett, és a hitében is megrendült. Sok jó szándékú testvér próbálta vigasztalni és biztatni, hogy hát imádkozzál, és akkor majd meggyógyulsz, és együtt imádkoznak, és minden. De csak egyre rosszabb lett, és amikor ez a lelkész elmondta neki, hogy figyelj, ez a betegség nem rólad szól. Nem az a fontos, hogy te meggyógyulsz-e, vagy nem gyógyulsz meg. A fontos az, hogy Isten megdicsőítetik-e ebben, vagy nem. Mert Istenről szól ez a betegség. Istenről szól. És azt mondja, látszott rajta, hogy megkönnyebbül, egészen megvidámodott. És másnap, amikor találkoztak, mondta, hogy megfogadtam a tanácsodat, és próbáltam Istenről bizonyságot tenni. Ahogy megéltem ezt a betegséget. Ahogy elfogadtam. Ahogy tudtam mosolyogni. És talán sikerült. Mert igen, mert Istenről szólhat egy betegség is. Mert egy földrengés nem arról szól, hogy most miért engedte ezt meg Isten, hanem az, hogy mi történik utána. Hogy hogyan mutatjuk fel Istennek a jóságát. Azok, akik ott benne vannak, és azok, akik látják ezt, és oda mennek-e segíteni, vagy gondolnak-e rájuk. Hogy összefogunk-e egy ilyen tragédia során. Isten gondoskodik majd mindenkiről. A halottakról is, meg az élőkről is. A mi dolgunk, hogy hogyan mutatjuk fel az Isten dicsőségét egy ilyen helyzetben. Mert a dolgok azok történnek. Váratlanul is. Isten akarata ellenére is akár, ahogy Jézus tanít imádkozni bennünket a mi atyánkban. Ezt tanuljuk meg belőle. De minden helyzetben ott van Isten, ott van az ő dicsősége, és felmutathatjuk, és ahogy megéljük, ahogy hozzáállunk, az szól Istenről. És ez a legfontosabb. Minden helyzet egy kihívás, egy lehetőség, minden helyzet egy ajándék, amire válaszolhatunk így is, meg amúgy is. Úgy is, hogy minden rólunk szól, és akkor elkeseredünk, és panaszkodunk, és vádoljuk Istent, vagy pedig azt mondjuk, hogy hogyan? Hogyan lehet téged megdicsőíteni ebben a helyzetben? Mert ez az, ami számít. Ez, ami számít. Mert rólad szól. Akkor jó a világ, ha rólad szól minden. Ha a te dicsőségedet mutatja fel. És igen, ez a történet éppen ezért olyan maradandó, és ezért beszélünk róla mindig, mert erre tanít bennünket. Hogy Istenről szól minden. A proféta ezért nem megy ki Námához, nem csinál semmiféle varázslást, nem teszi rá a kezét a beteg helyekre, nem hívja segítségül Isten, mert nem erről szól, nem róla szól ez a történet, hogy ő most mit fog imádkozni, hogy ő most milyen mozdulatokat fog végezni, hogy egyáltalán imádkozik-e. Isten meg akarja dicsőíteni magát, meg akarja mutatni a világnak, hogy ő kicsoda. És ezért azt mondja, csak üzen neki, menj el a Jordánhoz és fürödj meg. Vállald be a gyengeségedet. Vállald el, hogy tehetetlen vagy. Vállald el, hogy nincs más megoldás. Ez a te dolgod. Ez, amit te megtehetsz. Ne írd elő, hogy hogyan kell, hogy meggyógyuljál. Hogy hol kell, hogy megfürödjél. Hogy mit lássanak az emberek, és mit gondoljanak rólad. Ne ezzel foglalkozzál. Vállald el, hogy tehetetlen vagy Isten nélkül. És utasd ezt fel, ez szól rólad, ezt kell, hogy tegyed. Ez a te dolgod. Ez, ami számít. Utasd fel, hogy Isten nélkül tehetetlen vagy, de ha ő veled van, akkor mindenre elég az ő hatalma. Ne gondoljátok, hogy ez az embernek a megkisebbítése lenne. Nem. Éppen ez adja a mi méltóságunkat, ez adja a mi boldogságunkat. Ez adja a mi örömünket, amikor ezt meg tudjuk tenni. Mert éppen ekkor éljük át a legvilágosabban és a legközelibb módon, hogy Isten itt van közöttünk, hogy velünk van. Hogy nem vagyunk nélküle. Amikor az ő dicsőségét megmutathatjuk, akkor mi magunk is meglátjuk ezt. És akkor békesség tölti el a lelkünket. Amikor valaki így tud élni, az bizonyára irigylésre méltó, és bárcsak egyre inkább tudnánk ebben növekedni. Vannak azért erre példáink. Hadd említsem meg a Szenci Sándor nevét most, aki a baptista szeretett szolgálatnak az igazgatója. Nemrég hallottam vele egy interjút, és elmondta, hogy életükben már háromszor ajándékoztak el mindent, de mindenüket, az autójukat és a bútoraikat, és háromszor kaptak Istentől vissza mindent, vagy annál sokkal többet, mint amit odaadtak. Hát irigylésre méltó számomra ez, amikor valaki így tud hozzáállni az életéhez, hogy semmi sem az övé, és mindent ajándékba kap, amit tovább is tud adni, hogyha valakinek nagyobb szüksége van rá. És amikor neki kell, akkor majd visszakapja. Boldog ember az, aki ennyire átéli, hogy az élet nem róla szól, hanem az Isten dicsőségéről. És az tudja észrevenni a lehetőséget a tragédiák között is, hogy lehet az Isten dicsőségét szolgálni. Hogy lehet felmutatni. Örüljünk, hogy a református szeretett szolgálatunk is most már ott van ezeken a helyeken, ahogy halljuk a hírekből, és reméljük, hogy nem rólunk szól ez a történet, hanem Isten dicsőségéről. Őt magasztaljuk, őt akarjuk felmutatni, amikor segítünk. Boldog ember az, akinek az élete Istenről szólhat. És hogy hogyan szól az Istenről, hogyan dicsőíti meg Istent az életünk. Azt tanuljuk a nagy reformátortól, és ezt már talán az elmúlt évben is többször tanítottam, de nem elégszer, hogy az Isten dicsősége az ő gyermekeinek a boldogsága. Tehát akkor, amikor mi megkapjuk a békességet, akkor, amikor mi a helyünkre kerülünk, akkor, amikor mi célt találunk az életünknek, akkor, amikor mi elvégezzük örömmel és megelégedéssel a dolgunkat, akkor dicsőítjük Istent. Az Isten dicsősége az ő gyermekeinek a boldogsága. De ezt csak így lehet ebben a sorrendben elérni, hogy először rájövünk, elfogadjuk, megértjük, hogy az életünk nem rólunk szó, hanem Istenről. És amikor ez megtörtént, akkor megkapjuk azt a békességet, amely meglátszik majd rajtunk. Meglátszik a mi boldog életünkön, amelyik Istent fogja ugyancsak dicsőíteni. Ez történt meg Naamán életében is, amikor ezt átélte, és amikor el tudta mondani, hogy nem áldozok többé más Istennek, csak az Úrnak. Amikor ez bekövetkezik az ember életében, akkor nyilván egy újabb útra lép a hitbeli növekedésnek az útjára. A történetnek a végét most nem olvastam el, ha valaki nem ismerné, majd olvass el a Királyok könyve második fejezetének ötödik, vagy második részének ötödik fejezetéből. Van egy furcsa kérése még Naamánnak, hogy hát bocsássa meg az Úr neki azt, hogyha a királlyal együtt bemegy a királyi szentélybe, akkor a király együtt neki is majd le kell borulni az ottani bálványisten előtt, és akkor mondja neki a proféta, hogy menj el békével. Nem mond neki se jót, se rosszat, nem mondja azt, hogy jól teszed, nem mondja azt, hogy rosszul teszed, menj el békével. A hitbeli életnek is van egy útja, egy fejlődése, és milyen szép ebben a történetben az, hogy Isten nem egyből a legnehezebb feladat elé állítja az embert, nem azt kívánja tőle, hogy vállalja a mártiromságot, vagy hagyjon ott mindent, és romboljon le mindent, ami a múltban történt, hanem ilyen kedvesen, ilyen türelmesen mondja, hogy menj el békével, tedd azt, amit a szíved diktál, amit a lehetőségeid engednek. Nem, minthogyha ez lenne a végállomás. Nem, minthogyha ennél nem lehetne többet tenni. De Isten nem türelmetlen. A kezdet, a lényeg megtörtént. Rájöttél arra, hogy ki az igazán fontos, hogy mi számít. Érzed is a lelkiismeretet szavát, hogy talán nem egészen jó, amit teszel. Bocsássa meg nekem a te Istened. Bocsássa meg. És Isten megbocsátja, de azt mondja, hogy lépj tovább. Tovább fog vezetni majd az úton. Naamánt is tovább fogja vezetni, hogyha ezen az úton jár. Lehet, hogy eljön az idő, amikor már nem fog többé leborulni a bálvány templomban. Lehet, hogy megérik benne a helyzet, hogy azt mondja, hogy inkább talán visszavonulnék. Nem kell nekem a király oldalán állnom. Eljön mindennek az ideje. Az életben van egy út. A kezdete azonban minden hitbeli útnak ez. Kiről szól ez az egész? Ki az igazán fontos? Mi számít? És ha ez a válasz megszületik benned igazán, akkor jó úton fogsz járni. Az egyházunknak nincs más dolga, mint ezt hirdetni, ezt a csodálatos lehetőséget, ezt a csodálatos üzenetet. Nekünk reformátusoknak különösképpen is. Isten az, aki számít. Az ő dicsősége az, ami fontos. És ez nekünk is a legjobb. Így legyen. Amen.